Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetének első 10 verséből. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk Isten igéjét, a Máté evangélium a 18. részének első 10 verséből. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kézzel vagy két lábbal vetted el az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemmel vetted el a gehenna tüzére. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő szavait a szívünkben. Jöjjetek, álljunk elé, és imádságban feleljünk az ő üzenetére, és kérjük az ő áldását. Mennyei édesatyánk, háladással megköszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, hogy hallhassuk beszédedet, hogy kifejezhessük hálánkat, hogy dicsérjünk téged, mert dicséretre méltó vagy, mert te voltál megtartónk nemzedékről nemzedékre, mert te voltál, aki végigkísérted az életünket eddig is, mert te rendelted ki a napi kenyeret, az enni és inni valót, te adtad meg, hogy ne kelljen fáznunk vagy éheznünk, te adtál ennél is sokkal többet lelkiekben, te voltál mindig, mindenben, minden. Téged dicsérünk ezen a mai délelőttön is, mert méltó vagy rá. És hozzád kiáltunk, Urunk, mert szükségünk van szavaidra, arra a szóra, amely igazság, amely által teremtettél mindent, amely most is teremteni tud bennünk őszinte alázatot, élő hitet, megújuló örömet. Hozzád kiáltunk szent lelked áldásáért, kiáradásáért. Azért, Urunk, hogy a látható és a hirdetett ige, az úrvacsorai közösség és a bizonyságtétel elvégezhesse bennünk azt, amiért rendelted ma, mindnyájunk épülésére. Kérünk, Urunk, beszélj a mi szívünkkel. Adj nekünk útmutatást, hogy el ne tévedjünk. Adj bátorítást, hogy el ne csüggedjünk. Adj őszinte bűnbánatot, hogy kevélyen és büszkén ki ne maradjunk áldásaidból, el ne veszítsük a nagy lehetőséget, el ne játsszuk, amelyet felkínálsz, amikor jössz, és újra hirdetteted. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Így kiáltunk most is hozzád hálaadással és kéréssel, mennyei atyánk, áldott lelkeddel, munkálkodj közöttünk és bennünk, szükségünk van rád. Hallgass meg az Úr Jézusért, és áld meg a te lelked által minket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Máté evangélium a 18. részének 2. és 3. versében. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Tegnap, kedves testvéreim, a város egyik forgalmas parkolójában láttam néhány percre két kisfiút, körülbelül 2 évesek lehettek, nagyon aranyosak voltak, és ugyanakkor rendkívül kiszolgáltatottak ott a sok-sok autó között, amelyek hol jöttek, hol mentek. De ez a két kisfiú a maga kis kedvességében egy cseppet sem félt. Pedig nagyon nagyok voltak az autók hozzájuk képest, és ők nagyon picikék. Épp hogy csak járni tudtak. Talán ikrek voltak. Miért nem féltek ezek a gyerekek? Mert ott volt velük az édesapjuk. Két kicsi gyermek, gyönyörű arccal, mosolygó szemmel a nagy hatalmas autók között. Nem félnek, mert ott van az édesapjuk. Ilyen kicsi gyermeket állít példaként elénk Jézus. Ilyen kicsi gyermeket, és azt mondja, hogy ha nem lesztek ilyenek, viszont kívül maradtok. De menjünk sorban, mert a tanítványok kérdése hozza elő Jézusnak ezt a tanítását. A tanítványok azzal vannak éppen elfoglalva, hogy ki lesz a nagyobb közülük a mennyek királyságában. Az elismerés, a köszönet, a protekció és a helyzet, az adottságok, a lehetőségek, a vagyon, a siker, a beosztás. Jézus válaszol nekik nagyon bölcsen és nagyon kijózanító módon. Ki a nagyobb a mennyek országában? Oda nagyok be se jutnak. Ezt mondja nekik. Oda nagyok be se jutnak. Olyan példa jutott eszembe, tegyük fel egy fiatal ember, vagy hölgy, tehetséget érez arra, hogy ő majd később agysebész legyen. És elhatározza, hogy ő ezt szeretné tanulni. De hogy ezt megtehesse, testvérek, előbb be kell jutni az orvosegyetemre. Hiába határozom én el, hogy mi leszek, mit szeretnék megtenni, még az is lehet, hogy van hozzá tényleg tehetségem és adottságom, de először be kellene jutni. Ezért mondja Jézus ilyen világosan ezt a választ és ezt a tanítást, hogy ti most azon gondolkoztok, hogy is lesz a mennyek országában, azon gondolkozunk, hogy ki hol van az egyházban, a gyülekezetben, ki milyen tisztséget visel, ki mit tett. Az a kérdés, hogy bejutunk-e, és hogyha vele járunk, az mit is jelent a hétköznapokban, ma itt a Földön? Legyetek gyermekek, és maradjatok mindvégig azok. Ezt mondja Jézus. Legyünk gyermekek, és maradjunk mindvégig azok. Itt van a szavában, a tanításában ez a különös szó, sokat említjük, de nem biztos, hogy értjük. A megtérés fogalma. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek. Tudjátok, ez a megtérés mit is jelent? Itt ebben a szóhasználatban és mondatban. Ez egy fordulatot jelent, méghozzá furcsa lesz, de a politikai életből lehetne legjobban a hasonlatot kiemelni. Olyan fordulatról beszél itt az ige, amelyet a társadalomban élünk meg, amikor valami tényleg új kezdődik. A folytatás ugyanolyan fontos, mint maga a fordulat. Tehát erről tudnánk sokat mesélni mi magyarok is, az elmúlt 25 évre visszatekintve. De azért fontos, hogy értsük, mert maga a megtérés szó félreérthető lenne, és van is, hogy félreértjük. A megtérés az sokszor olyasmit sugall emberek számára, hogy én megtértem, tehát valahova megérkeztem, valami befejeződött, valami készen van, valami az enyém. És nem erről beszél Jézus. Fordulatról beszél. Ha meg nem fordultok, ha oda nem fordultok egy gyermeki módon élt élethez, bizony nem mentek be. Szó nincs itt arról, hogy ilyen befejezett módon, ilyen perfekt módon gondolkozhatnánk a hívő életről. Én megtértem, kész vagyok, sőt, igazából több vagyok, mint mások, akik még nem tértek meg. Hát nem ezt tanítja az Úr. Hanem azt mondja, ha nem következik be egy fordulat, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, és nem maradtok olyanok, bizony nem mentek be a mennyek királyságába. Mert tehát ez nem azt jelenti, hogy valami kézbe érkeztem, hanem hogy valamilyen életúton elindultam az Úrral. Egy jelentős irányváltás, ami után egy másik élet, egy alázatban folyó élet következik. A negyedik vers, amikor azt mondja Jézus, hogy olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, akkor arra utal, hogy ők annak idején gondolkoztak, és a gyerekek is gondolkodtak magukról, alacsonynak tartja magát a gyermek. Nem csak fizikailag, hanem lelki-szellemi értelemben is. És ez nem megvetendő dolog, ez pozitív a gyerekek részéről. Amikor egyszerűen tisztában vannak a helyzetükkel, tisztában vannak azzal, hogy viccesen szólva nem ők fújják a passzát, szelet, és nem a befő teszi el a nagymamát. Mai gyerekek tisztában vannak ezzel? Az egy kérdés, de ebben most nem mennék bele, ez már rajtunk múlik sok tekintetben, hogyan gondolkozik ma egy gyermek. Mennyire van a helyén. De akkor Izraelben, Jézus korában természetes volt a nagy család, sok gyermek nyüzsgött mindenfelé, de éppen ezért kevés volt a becsületük az emberekhez, a felnőttekhez képest, jóval kevesebbre becsülték őket, pedig szerették őket. Ráadásul ezt a fajta gyermekszemléletet erősítette egy farizeusi gondolat, amely már egyáltalán nem biztos, hogy kedves volt Isten előtt, de hogy értsétek, el kell mondanom, a farizeusok azt tanították, hogy azért alacsonyabb rendű a gyermek, mert nem ismeri a törvényt. Hát még a kicsi gyermek, amely még olvasni se tudja. Innen eredt egy ilyen erőteljes különbségtétel, hogy vannak a felnőttek, vannak legalább már azok az ifjak, akik az úgynevezett bar mitzvá fogadalmat letették, a törvény fiaivá lettek, gyakorlatilag ez volt a konfirmáció őse az akkori Izraelben. Meg kellett tanulniuk szó szerint igen jelentős szakaszokat a mózesi törvénykönyvből, és amikor ezt fejből el tudták mondani, na onnantól számítottak embernek, onnantól számítottak valakinek. Mai napig is él egyébként ez a szemlélet, ha valaki beszélget hitét gyakorló zsidó emberrel, akkor kiderül, meg jó tudni róluk, hogy nem azt tekinti partnerének egy ortodox zsidó, akivel esetleg együtt imádkozik. Azt még lehet, hogy meg is teszi. Ez nem nagy dolog az ő szemében. A mi szemünkben óriási dolog, amikor együtt tudunk imádkozni. Egy ortodox zsidó azt az embert becsüli föl, és azt az embert értékeli, akivel együtt olvassa az ígét. Ez a legnagyobb dolog. Együtt olvasni az Isten igéjét. És ezt már azért nem mindenkivel teszik meg. Na most egy ilyen háttérből próbáljuk megérteni, milyen forradalmian új és megdöbbentő, amit Jézus mond. Legyetek gyermek. Legyetek gyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek királyságába. És még egy utalás csak a János evangéliumából, amikor ugye az egyszerű emberek ott Izraelben kezdik Jézust fölismerni, Jézusban a messiást, a megmentőt és megváltót, akkor egyszer csak kifakadnak a farizeusok, és így szólnak, ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Rögtön rájuk sütik a bélyeget. Ti ugyan már felnőttek vagytok, túl vagytok a bar mitzvá fogadalmon is, de ti mégsem ismeritek a törvényt, mert nem ismeritek föl, ez a Jézus, ez nem lehet a messiás. Átkozottak vagytok. Ez egy ilyen kontextusban, ilyen összefüggésben még megdöbbentőbb Jézusnak ez a hasonlata, ez a gyermeki hasonlata, hogy farizeusoknak is, hétköznapi embereknek is, mai magyaroknak, mai fehérvárjaknak egyetlen út vezet a mennybe. Legyetek gyermekek. És maradjatok is azok. Végig az úton. Mert ez nem arról szól, hogy egyszer hirtelen tudok egy kicsit gyermeki lenni. Mert így mindnyájan tudunk egy kicsit gyermekiek lenni. És egy másik félreértés is, hadd oszlassak el így gyorsan, az sem jelenti, hogy akkor gyermekdedként kell élnünk. Ugye a magyar nyelv megkülönbözteti a gyermekit és a gyermekdedet. Nem arról beszél itt Jézus, hogy legyünk olyanok, akik kikapcsolják az értelmüket, akik nem gondolkoznak, nem mérlegelnek. Ha például ilyen gyermekded módon viszonyulunk a Bibliához, akkor itt ezt a mostani szakaszt is alaposan félreérthetnénk, hiszen gyermekded megközelítés volna azt mondani, hogy Jézus öncsonkítást tanít. Gondoljátok, hogy azt tanítja? Most ténylegesen vágjam le a kezemet, meg a lábamat, meg váljam ki a szememet? Hát ha ezt így gondolnám, tényleg gyermekded volnék, de nem volnék gyermeki. Mert miről beszél itt? Erre most csak röviden utalok. Miért mond ilyen erős példákat? Azért, hogy határozottan, radikálisan forduljak szembe, mivel? A megbotránkoztatással, amivel megbotránkoztató vagyok, és egyáltalán a bűneimmel. Forduljak radikálisan szembe. Erről beszél itt Jézus, és nem arról, hogy ténylegesen most essek neki a végtagjainak, tagjaimnak, vagy a szememnek. De azt mondja, hogy ha nem fordulok szembe a megbotránkoztatással, meg a bűneimmel, akkor egyszer csak azt veszem észre, azt tapasztalhatom, hogy bezáródik előttem az ajtó, és nem engednek be a mennyek országába. Tehát, mit mond itt? Elsősorban azt mondja, hogy legyetek gyermekek. Legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, akiket ti egyébként lehet, hogy lenéztek, a farizeusok még jobban lenéznek, akik nem számítanak menőnek, akik nem számítanak senkinek még legalábbis, nem kapnak pozíciókat, nincs vagyonuk, nincsenek jogaik, nincsenek nagy beszédeik, nagy meglátásaik és nagy cselekedeteik, nincsenek nagy építkezéseik, nincsen diplomájuk és nincsen tisztségük, nincsen palástjuk és nincsen bérelt helyük egyetlen templomban sem. Legyetek gyermekek, ha be akartok jutni a mennyek országába. Vajon merünk-e ilyen gyermeki módon viszonyulni az Isten igéjéhez, elfogadva alázatosan, amit ő mond? Mert ha már, még egy picit visszautalva erre a kemény példára, Jézus ilyeneket mond, hogy a szembefordulást a bűnnel olyan komolyan kellene venni, mint akár az öncsonkítás problémáját, akkor hadd mondjam el, hogy amikor ilyet megért az ember, hogy van egy képen, például akár fönn valamelyik közösségi oldalon, szól egy intő testvér, hogy az ott nem jó, egy keresztjén nőről, férfiról, fiúról, ne tegyél ki magadról ilyen képet. Leveszem-e? Leveszed-e, akinek van ilyen közösségi oldalon valamiféle képe? Vagy azt mondom, ó, hát ez mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Aki intett, az is félreérti, hát nincs ebben semmi rossz. És közben paráznaságra ingerlő képeket hagyunk föl, megbotránkoztató képeket. És ez csak egy példa az élet sok-sok útvesztője közül. De arra jó példa, hogy egy döntés elé állok, ha erről már valaki szólt, ha erről már valaki velem beszélt, ha már csak egy valakit megbotránkoztattam egy képpel, egy írással, egy cikkkel, akkor a kérdés, hogy na akkor úgymond levágom, kivágom onnan? Vagy marad minden a régiben? Erről beszél itt Jézus, és ebben nem gyermekded, és én értemben még csak nem is gyermek, hanem nagyon határozott, azt mondja, hogy amiben a döntést meg kell hozni, abban nekem kell meghozni a döntést, meg neked, és nem várhatsz másra. De nézzük tovább, hogy akkor mit is jelent ez pontosan, hogy gyermeki módon élni, járni vele. Ez azt jelenti, hogy az ő lényét és szavait gyermeki alázattal és bizalommal fogadom. Az ő egész személyiségét, mint urat és királyt, és az ő szavait is gyermeki alázattal és bizalommal fogadom. Ehhez egy fordulatra van szükség, mert a mi gőgünk nem erre motivál bennünket. Ami gőgös voltunk, bizony arra mozgat és afelé sodor, hogy ne hajtsam meg a fejem még ő előtte sem, és a szavait könnyen elereszem a fülem mellett. Fordulatra van szükség, irányváltásra, erről beszél itt Jézus, amikor azt mondja, hogy ha meg nem tértek, bizony nem mentek be. És innentől kezdve, ha megtörténik ez a fordulat, mert az Isten lelke elvégzi bennem, akkor alacsonynak tartom magam továbbra is, ahogy a gyermek. Alacsonynak tartom magam, ezért az igazi hívő lefelé nő, mint a tehén farka, mondta egyszer valaki szellemesen. Igen, nő, de lefelé. A hívő ember nem gőgösödhet meg, nem képzelheti magát a többiek fölé, mert milyen van, amit ne kapott volna. Mert a legkisebb gyermekek sorába állt be, amikor az Úr Jézusé lett. És ahogy én is láttam ezt a két is iker fiúcskát, nagyon kedvesek, aranyosak voltak, de pöttömnyiek voltak, mondom, alig tudtak még járni. Egyik se volt magasabb, egyik se volt erősebb, de mind a kettő nagyon szép volt, és nem fért. De nem is kérkedett azzal, hogy én vagyok az nagyobb, és én vagyok az ügyesebb. Az igazi hívő ember lefelé nő, és nem válik gőgössé, nem emelkedik mások fölé, hiszen egész életében megmarad Isten kicsi gyermekének. Isten kicsi gyermekei vagyunk, ha az Úréi vagyunk. A másik nagy tanulsága ennek a mai történetnek, hogy aki beszeretne jutni a mennyek országába, királyságába, mint Isten kisgyermeke, annak meg kell tagadnia mindent, ami megbotránkoztat. És itt Jézus két csoportra is rámutat. Egyrészt, hogy ne botránkoztass meg kicsi gyermekeket, és ugyanakkor a hitben kicsikre is utal. Ez a történet és ez a tanítás nem csak a gyerekekről szól, ez a hitben gyerekekről is szól. Egyrészt ténylegesen a kicsikről, és azt látjuk, hogy Isten különös módon odafigyel a picikre, akik valóban fizikai értelemben kicsik. Azt látjuk ebből a különös mondatából Jézusnak, hogy a rájuk vigyázó őrangyalok állandóan ott vannak Isten látókörében. Így fordítja egyik teológiai tanár ezt a szakaszt. Bizony mondom nektek, mennyei őrangyalaik, mármint a kisgyermekek, őrangyalaik, az én mennyei atyámnál mindenkor meghallgatásra találnak. Mindenkor meghallgatásra találnak. Azonnal mehetnek a mennyei atya elé, hogy szóljanak. Atyám, itt egy kisgyermeket bántanak. Itt egy kisgyermeket megaláznak. Itt egy kisgyermeket megbotránkoztatnak. Az őrangyaloknak különös küldetése van a gyerekekre nézve. 34. Zsoltár, 94. Zsoltár is megerősíti ezt. És azt mondja ki itt Jézus, hogy a kisgyermekek megbotránkoztatása az egyik legszörnyűbb bűn, amit elkövethet az ember. És megint egy képpel él, azt mondja, hogy ha ilyet megtesz valaki, inkább malomkövet kössenek a nyakába. Nem a kézi malomkövére utal, hanem arra a nagy malomkőre, amit általában szamárral vontattak, körbeforgattak. Egy ekkora követ kössön inkább a nyakába, mert az aztán biztos, hogy lerántja a tenger legmélyebb fenekére. Inkább ezt tegye valaki, mint sem, hogy egy kicsit is megbotránkoztasson. És régen idéztem, hadd hozzam ide röviden, való Észak-Kelet Magyarországon megtörtént egy falusi iskolában, 60-as években, hogy ott akkor egy annak a rendszernek buzgó követője, tanítónő rendszeresen a hittanra járó tanítványait, mármint akik az osztályból hittanra is jártak, kiállította és megszégyenítette. Kúnyolta őket, mint hittanosokat, sőt, rendszeresen a fülüket cibálta. És képzeljétek el, hogy megtörtént, hogy amikor aztán férjhez ment ez a tanítónő, megszületett az első gyermeke fülek nélkül. Nem állítom, nem tudjuk mi ezeket az összefüggéseket bizonyosra venni. Ezt csak Isten tudja. De azért mélyen elgondolkoztató. Erről beszél Jézus. vigyázz a kicsi gyermeket, meg ne botránkoztasd, és mindjárt utalok még rá, hogy hol, például a családban, iskolában, de bárhol. Ugyanakkor itt szólni kell arról, hogy nem csak a kisgyerekekről beszél itt Jézus, itt a hetedik vers mutatja, hogy az egész világon megjelenő botránkoztatásokról szól, és azt mondja, hogy ezek is iszonyúak, meg kell, hogy legyenek, lesznek, de szörnyűek, és jaj annak, aki által a botránkozás történik. Mi ez a megbotránkoztatás, amiből megtérésre hív a mai ige? Több fordítás is létezik, bűnre csábítás, bűnbevitel, törbecsalás, kelepcébe juttatás. Az eredeti szó, talán leginkább így adható vissza, az, aki megbotránkoztat, az megbánt, elgáncsol, fellök. És egy szótári meghatározást is hadd idézek. Arra ösztönöz valakit, hogy kételkedjen és eltávolodjon valakitől, akiben pedig bíznia kellene, és akit tisztelnie kellene. Mi a megbotránkoztatás? Arra ösztönz ki a megbotránkoztató, aki arra ösztönöz valakit, hogy kételkedjen és eltávolodjon valakitől, akiben pedig bíznia kellene, és akit tisztelnie kellene. Nem ismerős ez? Ugyanakkor újszerű? Nekem is megvalom a megbotránkoztatás, inkább olyasmi jut eszembe, hogy ne botránkoztassunk meg valami nagy dologgal. Nyilván, ha hulla részegen megy haza valaki, az megbotránkoztat. Vagy netán akár egy anyuka felindulásában durván nekiesik a gyermekének, és nagyon megveri igazságtalanul mondjuk. Persze, ez is megbotránkoztat. Meg megbotránkoztat, ha kiderül, hogy csalja valaki a házastársát. Meg megbotránkoztat, ha valakit kirúgnak a munkahelyéről, mert lopott. De Jézus sokkal mélyebbre mutat. Nem, minthogyha emezek nem lennének nyomorúságok és bűnök. Azt mondja, hogy kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők, hányszor gáncsoltátok el gyermekeiteket, amikor első pici, de fontos lépéseiket tették meg az élő Isten felé? Erről beszél az ige. Hányszor gáncsoltátok el őket, amikor elkezdtek lépegetni az Isten felé, mert komolyan vették az ő szavait, komolyan, úgy, ahogy kell. Mert a bizalom nyílt a szívükben, az élő Úr felé. És sokszor a szülők gáncsolják el a gyerekeket, meg a nagyszülők és a keresztszülők. Egy-egy megjegyzéssel, egy-egy rossz viccel, egy-egy kinevetéssel. Amikor a gyermek komolyan veszi az igét, és a szülő már csak nevet rajta, hogy hát azért ezt nem kell ennyire komolyan venni. Vége, elgáncsoltad. Elgáncsoltad az ő életét. Erről beszél itt Jézus. Hány megjegyzés, hány vicc, hány okoskodás, hány kinevetés gáncsolta el már a körülöttünk élő gyerekeket, és akár felnőtteket, mert újra mondom, itt a hitben gyerekekről is szó van, a hívő emberekről, akik alázatosan komolyan veszik a Bibliát, komolyan veszik Isten igéjét. Mások meg elgáncsolják őket ezen az úton, és csak mosolyognak, és megjegyzéseket tesznek. De kiki magát vizsgálja meg. Sokan panaszkodnak a gyülekezetben is. Nincsenek hitben a gyermekeim. Nincsenek hitben az unokáim. Lehet, hogy azért, mert elgáncsoltad, mert elgáncsoltuk őket. Amikor még nyílt a szívük az Isten felé. Amikor még komolyan vették az Isten szavát. Akkor ne csodálkozzunk rajta. Nem tanítottátok őket bűnre? Elhiszem, elhisszük. Csak elgáncsoltátok őket. Idézőjelbe téve a csakot. Megvallom őszintén előttetek, testvérek, ti is tudjátok, ismeritek fővonalaiban legalábbis az életemet. Nagyon féltem annak idején, 2001 nyarán, hogy végleg elgáncsolom a gyerekeimet a hit útján a válás miatt, vagy a válással. Nagyon féltem ettől. Isten külön kegyelme, és tényleg csak Isten kegyelme, hogy hívő embereknek valhatják magukat, és és igyekeznek a szerint is élni. De ki magát vizsgálja, és vizsgálom újra és újra, hány könnyelmű megjegyzést engedek, hányszor nem veszem komolyan a bűnt, nem tartom bűnnek, megengedem otthon, hogy haragot tartsak, vagy kemény legyek, vagy szeretetlen. Isten azt mondja, hogy legyetek gyermekek, alázzátok meg magatokat, és valljátok meg, amit elrontottatok. Amit elrontottunk, amit elrontottam. Mert vajon hány hitben erőtelent bántottam meg? Lehet, hogy nem akartam, de hiába magyarázkodom én ezzel. Lehet, hogy nem akartál gőgösnek látszani, mégis az voltál. Lehet, hogy nem akartál szeretetlen, fennhíjázó hívő ember lenni, mégis annak bizonyultál. Ha valaki megbotránkoztat, azaz elgáncsol egyet is a kicsinyek közül, bizony nem megy be a mennyek országába, mondja Jézus. Ezért olyan fontos, hogy megalázzuk magunkat, hogy legyünk gyermeket, hogy boruljunk le, hogy szóljunk, amikor baj van, hogy merjünk hitvallást tenni, amikor szükséges, hogy amikor a világ a legkülönbözőbb módon gáncsolja a hívő fiatalokat és gyerekeket, akkor kiálljunk és azt mondjuk, hogy nem. Nem csak ez a vélemény létezik, mi hisszük és valljuk, teremtéssel és minden más dologgal össze lehetne kötni, hogy kié a világ, nem azon gondolkozunk, hogy hogyan keletkezett feltétlenül, bár erről is sok mindent elmond a Biblia, de valljuk, hogy kié, és tiltakozunk az ellen, amikor egyoldalú, hitetlen és ateista nézeteket tanítanak a gyerekeknek az iskolában, vagy tiltakozunk egyáltalán. Nem szól senki semmi. Mindenféle nézet, mindenféle ateista világszemlélet, fejlődéselmélet, bármi, minden terjedhet, áradhat, és gáncsolja a mai magyar nemzetet, és gáncsolja a gyerekek hitét, és csodálkozunk, hogy nincs ébredés, és csodálkozunk, hogy olyan kevés a hívő ember amennyi. Hát ha nem szólunk, ha minden történhet úgy, ahogy jön, ahogy akarják egyesek, nem megyek bele, meg elszaladt az idő, de egy kicsit utána néztek a történelemben. Például az a szemlélet, ami azt mondja, hogy nincs szükség Istenre. Mert vegyétek észre, hát az egész fejlődés elmélet mögött ez áll. Nincs szükség Istenre. Isten nélkül meg lehet mindent magyarázni. Melyik két ideológia tűzte ezt a zászlajára a 20. században? Melyik kettő, testvérek? Ezt nincs mindenki tisztában vele, de utána néztek, látjátok. A nácizmus és a kommunizmus. Mind a kettő. Mind a kettő. Most döntsük el, melyiket, ne is tegyek fel ilyen buta kérdést, egyiket se akarjuk követni. De az egész oda megy vissza, hogy azt sugallni fiataloknak, teljesen mindegy, ilyen szemben németeknek, vagy oroszoknak, vagy melyik Európa melyik részében, de azt sugallni és tanítani, nincs szükség Istenre. Gondold el, csak úgy magától lett minden, csak idő kell, és mindenki alakul. Gáncs, 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 keményen. Gáncsolták és törték a fiatalok a gyerekek hitét, és a fiatal és hitben alázatos emberek hitét is megpróbálták ezek az ideológiák. De ha az egyház hallgat, ha a hívő emberek hallgatnak, akkor ne csodálkozzunk rajta. Csak egy példát olvastam, ezt röviden ide idézem. Ezzel kapcsolatban egy bizonyos Fred Hoyle asztrofizikus nyilatkozta a következőt. A véletlenszerű keletkezés, ugye, amit hivatalosan tanítanak legalábbis a fejlett világban, hogy csak így lehetett a világ, így jöhetett létre az élet. Szóval a véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurikán, és ez alatt összerakna a szemétből egy Boeing 747-es repülőgépet. Nem tudom, értjük, hát ez nagyszerű, szellemes megfogalmazás. Tehát kb. Ennyi az esélye annak, hogy úgy magától egyetlen élő sejt létrejött a halott anyagokból, az anyag elemi részecskékből. Még egyszer mondom, a véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurikán, és ez alatt összerakna a szemétből egy Boeing 747-es repülőgépet. Magyarul a valószínűsége ennek, hogy véletlenül, Isten nélkül jött létre ez a világ, nulla. Ezt egyébként statisztikával foglalkozó matematikusok is levezetik. Nulla a valószínűsége. De mi csendben elhallgatjuk, hogy a gyerekeinket gáncsolják robbról is, balról is, gáncsolják minden oldalról. És erről beszél Jézus, hogy meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akik alázatosan fölvállalják, igen, a Teremtő Isten hozott létre mindent, igen, és ő az egyetlen, aki az ember bűnére megoldást szerzett, és nincs más, aki a fiát adta volna oda értünk. És nincs más áldozat, ami alapján mi üdvözülhetnénk, és nincs más név, csak az Úr Jézus neve, akire hivatkozva juthatok be a mennybe. Legyetek gyermekek, és ragaszkodjatok ahhoz, amit kijelentett nektek az Isten az ő igéjében, és vállaljátok és hirdessétek, hogy igen, mi minél kisebbek vagyunk Isten előtt, annál boldogabban érezzük magunkat. Minél kisebb vagyok a hatalmas Isten színe előtt, annál inkább tele van a szívem hálával, annál kevesebb a félelmem. Nincs félelem bennem, mert Atyám az Isten Jézus Krisztusért, aki megváltott engem, aki önmagát adta oda helyettem. A két kicsi fiúcska ott sétálgatott a parkolóban, és nem félt. Pedig nagyon picik voltak. Alig, hogy járni tudtak. De nem féltek, mert ott volt velük az édesapjuk. Legyünk gyermekek, és teljes bizalommal bízzunk Isten személyében, és mindabban, amit nekünk kijelentett. Ámen. Feleljünk énekszóban az ígére most, testvérek, és énekeljük a 345. dicséretünk 4. versét, 345. dicséret, 4. verszakát, Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük türelmedet. Köszönjük azt a végtelen türelmet, amellyel hordozod a mi életünket, és figyeled, milyen sokára leszünk mi gyermekek. Felnőttünk, mi már nagyon tudjuk, mit kell tenni, hogy kell gondolkozni. Vagy éppen a megtérésünkre vagyunk nagyon büszkék. Kérünk, taníts minket alázatban járni, téged dicsőíteni és másokat segíteni. Köszönjük, Urunk, hogy minél kisebbek vagyunk előtted, annál kevesebb a félelmünk. Köszönjük, hogy minél inkább megalázzuk magunkat előtted, annál több az örömünk. Minél inkább téged dicsőítünk, annál inkább tele vagyunk békességgel. Bocsáss meg nekünk, bocsáss meg, hogy olyan sokáig csak magunkra nézünk és egymást méregetjük, és azt gondoljuk, hogy a földi világban az érdem, a cselekedet, a tisztség, a pozíció ér valamit. Köszönjük, hogy megalázol, köszönjük, hogy magad elé állítasz. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk kegyelemből, hitáltal. De kérünk, segíts, hogy aki még nem alázta meg magát színed előtt, hadd tegye meg. Kérünk, segíts, hogy akik már elindulhattunk veled, hadd maradjunk végig gyermekek. Hadd legyünk a te kicsinyeid, és hadd bánjunk mindenkivel úgy, mint a te kicsi gyermekeddel, akire figyelni kell, akire vigyázni kell, akit szeretni kell, mint ahogy te szeretsz minket, mennyei atyánk, őrangyalaidat is kirendeled, folyton rajtunk a szemed, és köszönjük, hogy te vagy az, ki hatalmas áldozattal fogadtál gyermekeiddé minket. Áldunk ezért a keresztért, áldunk Krisztus áldozatáért. És kérünk most, hogy vezess tovább, vezess, hogy növekedhessünk lefelé, hogy életünk jó gyümölcsöket teremjen, hogy azok rád mutassanak és embereket hozzád vezessenek, hogy ne magunkat hirdessük és ne magunkkal dicsekedjünk, hanem mindig veled. Áld meg betegeinket, gyógyítsd őket, Urunk, kérünk, vigasztald gyászolóinkat, hadd forduljanak hozzád gyermeki bizalommal, az örök élet ígéretébe vetett hittel. Áld meg intézményeinket, áld meg küldetésünket ebben a városban és hazában, áld meg a határokon túlélő testvéreinket. Áld meg, Urunk, ezt a békétlen, forrongó világot. Könyörögve kérünk, segíts, hogy a vezetők az egyházban, a világban legyenek olyanok, akik meghajtják a fejüket és a térdüket előtted, és valóban azt tudakolják, mi Isten akarata ebben a helyzetben. Legyen az Ukrajna, vagy bármely más ország, könyörögve kérünk Istenfélő vezetőkért, akik nem csak emlegetik a te nevedet, hanem meghajtják a fejüket előtted. Így könyörgünk a választásokért itt is, hazánkban, Európában, aztán az Anyaszentegyházunkban. Legyen meg a te akaratod, kérve kérünk, és segíts azt meglátni egyen-egyenként. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, jövőnket és gyermekeinket. És segíts, hogyha valahol valamelyiküket elgáncsoltuk, felállhassanak hitben, újra rábízhassák magukat a te szavaidra, mint talán tették kisgyermekként, mert tudjuk és valljuk. Aki ezzel a gyermeki alázattal rád tekint, igédet komolyan veszi, annak örök élete van. Legyen áldott érte a te szent neved most és mindörökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.